dicsértessék a Jézus Krisztus. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Az, amit ilyenkor a pap kíván az egybegyűlteknek, és amit mindenki józan eszére hallgatva a maga számára kér, az az Isten kegyelme, ami nem más, mint az Isten jó indulata. Mennyire rászorulunk a jó indulatra, mennyire rászorulunk arra, hogy ne gonosz szándékkal értelmezzék és értékeljék a cselekedeteinket. Istennél mindig számíthatunk arra, hiszen ő tudja, mi lakik a szívünkben, hogy ő irgalmas legyen, mert új lehetőséget akar adni mindegyikünknek. Gondoljunk erre akkor, amikor most ezt a szentmiseit bemutatjuk, meghalt Erzsébet testvérünkért is imádkozunk ebben a szentmisében. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus Jeruzsálem felé tartott. Útközben tanított a városokban és falvakban, amelyeken áthaladt. Valaki megkérdezte tőle: Uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek? Ő így válaszolt: törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan próbálnak majd bejutni, de nem tudnak. A ház ura fölkel, és bezárja az ajtót, ti kint rekedtek, és zörgetni kezdtek az ajtón. Uram, nyisd nekünk ajtót! Erre ő azt feleli nektek: nem tudom, honnan vagytok. Akkor ti bizonygatni kezditek: veled ettünk és ittunk, a mi utcánkban tanítottál. De ő megismétli: nem tudom, honnan vagytok. Távozzatok tőlem mind, ti gonosztevők. Ott majd sírás és fogcsikorgatás lesz, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot, és mind a prófétákat az Isten országában, magatokat meg kitaszítva onnan. Jönnek majd keletről és nyugatról, északról és délről, és helyet foglalnak az Isten országában. Ime így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Ezek az evangélium igéi. Amen. Egy bibliai történet szerint egyszer egy valaki látni szerette volna Jézust. Jézus éppen arra felé ment, az illető ismerte Jézusnak az útját, és amikor Jézus odaért, akkor megszólította. Zakeus, ma a te házadban kell lennem. Zakeus örömmel fogadta, persze, a körülötte lévők megrökönyödésére, hiszen csaló volt, adószedő, de Jézus vele étkezett. És ez a találkozás olyan meghatározó volt Zakeus számára, egyébként Jézus mindig találkozni akar velünk, mégpedig ebben a reményben, hogy ez meggyőző lesz a számunkra. Hiszen mi másra valók a találkozások? Hányszor találkoztunk már egymással? Mi történt ezeknek a nyomán? Minden esetre ez a találkozás ennek az embernek a számára az új életet jelentette. És mit mondott? Akit megkárosítottam, azt kártalanítom, négyszeresen adom vissza annak, aki tőlem kárt szenvedett, és a vagyonom felét a szegényeknek adom. És amikor mindezt kijelenti, akkor Jézus egy nagyon fontos kijelentést tesz, ma üdvössége lett a háznak. Tehát egy nagyon fontos üzenetet kapunk, és egy nagyon fontos választ az üdvösséggel kapcsolatosan. Hiszen ez a kérdés nyilvánvalóan mindenkit izgat, nem biztos, hogy abban a helytelen értelemben, ahogy általában még sajnos a magukat hívőnek tartó emberek is rossz és hibás fogalmat, illetve értelmezést mélyítenek magukban az üdvösséggel kapcsolatosan. Üdvösség, helyreállítás. Üdvösség, beteljesítése valaminek. Ha teológiai fogalmat nézzük, akkor az üdvösség nem más, mint a természet helyreállítása. Az emberi természet helyreállítása nyilvánvalóan nem a teremtett világnak, a természetnek a helyreállítása. Egyébként ezzel nem foglalkozik külön a Biblia. Egyszerűen azért nem, mert a teremtett világot rábízta az Istenre, az emberre az Isten. Ha az ember természete rendben van, akkor a teremtett természettel is rendben lesz a kapcsolata. Különben ki lehet különböző gyűjtőket helyezni ide, oda, amoda, a környezetvédelem miatt, meg egyebek miatt, ugyan. Az alapról nem gondolkodnak. És ezért olyan kicsinyek az eredmények. Mert nincs érdekeltsége az embernek. Az ember érdekeltsége az mindig azt jelenti, hogy önmagával kapcsolatosan helyes fogalma van az embernek. Ennek következtében természetesen a teremtett világgal és a teremtett világ többi emberével. Tehát az üdvösség a rendbe tett természet, a rendbe tett emberi természet. Egy másik megközelítésben az üdvösség a teljes élet. Talán még szebben így kellene mondani, a beteljesedett emberi élet. Hiszen mindenki szeretne emberhez méltó életet, csak megint nem gondolunk arra, hogy az emberhez méltó élet az a mi egészen személyes ügyünk. Az emberhez méltó életet nem egy kormányzat teremt meg. Emberhez méltó életet nem a gazdasági rendelkezések hoznak. Bár mindez nem elhanyagolható, de emberhez méltó élet az ember önismeretét jelenti, és az emberben föltámasztott felelősségtudatot. Tehát akkor, amikor üdvösségről van szó, akkor ezekre a fogalmakra kell gondolnunk. Ez a bizonyos valaki, talán írástudó, valószínű farizeus volt, hiszen ők voltak a szőrszál hasogatók. Nagyon érdekes, ahogy fölteszi a kérdést. Kevesen üdvözülnek? Mert az ő fogalmai szerint csak kevesen üdvözülhetnek. Nyilvánvaló, ő azok közé tartozik, akik üdvözülnek. De ugyan hogy lenne lehetséges sokaknak? Vagy mindenkinek? Nagyon érdekes egyébként ezzel kapcsolatosan az emberi gondolkodás, még a teológusok gondolkodása is. Volt egy irányzat, ami állandóan ezzel foglalkozott, hogy bizony kevesen üdvözülnek. Mert embernek ez lehetetlen, mondja a Szentírás is, de Istennek nem. És akkor itt mindjárt nyílik az ember számára egy kapu. De volt egy ilyen teológiai irány. Aztán egy másik teológiai irány, amit örömmel meg szívesen fogadott mindenki, és tesz magáévá ma is, mindenki üdvözül. Hiszen az Isten teremtménye az ember, az Isten gyermeke mindenki, hát nem engedheti meg az Isten, hogy ne üdvözüljön. Csak hogy. Van itt egy bökkenő, az Isten szabadnak teremtett bennünket. És ezt akkora ajándékként tekinti az Isten, hogy ennek függvénye a mi kiteljesedett életünk. Akkor most már beszéljünk így az üdvösségről, hiszen a földi élet megkezdett örök élet. Tehát valamiképpen az üdvösség már itt és most kezdődik. Tehát már itt és most kell az embernek az emberi természetét gyógyítgatni. Itt és most kell az embernek a teljesebb életre törekedni. Ez nem azt jelenti, hogy várunk, majd aztán az Isten mindezt megadja, függetlenül mindentől. Nem. Hogy az Isten jó, ez nem azt jelenti, hogy akkor mi azt tehetünk, amit akarunk. Istennek az a dolga, jó legyen, akkor rendezzen mindent. Függetlenül a mi életfelfogásunktól. Nem. Nem. És akkor ez a mai evangélium nagyon jó támpontokat ad. Azt mondja, igyekezzetek bejutni a kapun. A kapu pedig maga Jézus Krisztus. Ő maga mondja, én vagyok a kapu. És ez azt jelenti, aki rajtam keresztül jön, az kibejárhat. Vagyis Jézus az a valaki, aki megjeleníti itt ebben a világban az üdvösséget. Ugye Jézus, ha a nevét etimologizáljuk, üdvözítő, üdvösséget hozó. Ő maga az üdvösség, ami pontosan ezt jelenti, hogy ő, az ő emberi természete, amit magára vett, mindenben hasonló lett hozzánk a bűnt kivéve, ez azt jelenti, hogy az ő emberi természete épp. És mit jelent ez? Nagyon egyszerű Jézus válasza, én és az Atya egy vagyunk. Csak így gyógyítható a mi emberi természetünk, az Istennel való egységünk helyreállítása. Hiszen a bukás azt jelenti, hogy az ember lemondott az Istennel való kapcsolatról, és ez a lemondás megrontotta az egymással való kapcsolatunkat is. Múlt alkalommal beszéltem erről, nem akarom ezeket ismételni. Mit jelent az Istennel a kapcsolat? És mit jelent az egymással való kapcsolat? Tehát Jézus a kapu, aki üdvözülni akar, aki üdvösséges életet akar élni, vagyis megrepalált természetű emberként akar élni. Aki teljesebb életre akar jutni, annak Jézusra kell figyelni. Annak ezen a kapun kell kibejárni. És Jézus világosan és egyértelműen megmutatja, hogy milyen a kapcsolata az emberekkel. Meggyógyított természete van annak az embernek, Isten akarata szerinti életet él az az ember, tehát üdvözül, aki az emberekkel való kapcsolatát Jézustól tanulja. És hallottuk, a Jézussal való találkozás a Zakeusnak megteremtette azokat a cselekedeteket, amelyek üdvösséget hoztak neki övéinek. És ezáltal egy új életet él Zakeus. Tehát ebből a szempontból is izgalmas, hogy a földi tennivalóink, vagy akár mondhatom így, a földi állásfoglalásunk, a haladás, akár mondhatom ezt a fogalmat is, nagyon lényegesen beletartoznak az üdvözültek életébe. Hiszen valamiképpen a haladás azt jelenti, hogy emberek élete rendeződik, emberek kapcsolata kitisztul, de nyilvánvalóan ez nem az üdvösség. Az üdvösség az, amikor ebben a programban, a világ üdvözítésének a programjában isteni elhivatottsággal veszünk részt emberek. Ez az Isten országa. Ez az Isten országa általunk épül. Azok által, akiknek egyértelmű kapcsolata van Jézuson keresztül az Istennel. Vagyis, akiknek számára mindennél fontosabb azt, amit az Isten vár, az, amit az Isten vár el tőlünk. Az ő akaratának a teljesítése. És ugyanakkor ez azt jelenti, hogy akkor Istenhez mérjük magunkat, és az egymással való kapcsolatunkban ez az elv már nem érvényesül. Ezt lefoglalta az Isten. Az egymással való kapcsolatunkban nincs ilyen, hogy kihez igazodok, kihez alkalmazkodom. Egymásnak testvérei vagyunk. A baj az, amikor istenkedünk. Mert ha nem üdvösségre törekszünk, akkor Isten ruhájába öltözködünk. És akkor ez azt jelentheti, hogy a másik ember hozzám igazodjon, a másik ember az én kényem, kedvemtől függ, és ez istentelen világ. Testvérek, nagyon sokat kell ezen a kérdésen gondolkodni, hiszen arról van szó, hogy egy meggyógyított természetű emberek vagyunk, egy teljességre törekvő emberek vagyunk, vagy pedig az a meghatározó, amit a Szentírás így mond, a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kevésége. Ez teszi tönkre a világot. Ez teszi a világot elviselhetetlenné. Amikor mindent megelőz az én egyéni kényem, kedvem, hogy kielégítsem a testemet, hogy megszerezzem azt, amit meglátok, hogy uralkodjak a másik emberen. Ez nem az üdvösség útja. Ez a pokolba vezető út. Nyilvánvaló, szűk ez a kapu, de csak ez az út vezet az életre. Ez az út teremti meg a kapcsolatot az Istennel, és ez az út teremt egyenrangúságot ember és ember között. Ez az üdvösség. Ami persze arra az időre szól, amíg élünk. Aztán, hogy az Isten ezt miképpen teljesíti be, erről ne spekuláljunk. Hát az Isten sokkal, de sokkal nagyobb és gazdagabb annál, mint mi azt el tudjuk képzelni. Ez maradjon az Isten dolga. Mi azt tegyük meg, amit megtehetünk. Többit nyugodtan rábízhatjuk az Istenre. Mert ő azt akarja, hogy az életünk kiteljesedjen. Ez most kezdődik. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Könyörögjünk. Istenünk, szerető jóságod, hozzon nekünk teljes gyógyulást, segíts kegyesen és támogass, hogy mindenben tetszésedre éljünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedves testvérek, mindenkinek kívánom, hogy sikerüljön törekedni mindegyikünknek az üdvösségre, és ez a mai nap feladata, meg a holnapi napnak a feladata, és minden egyes napnak a feladata, ami életünk végéig tart. Hiszen az üdvösség e világi megfogalmazása az Isten országa ebben a földi világban. És ez azt jelenti, hogy aki az üdvösségre komolyan törekszik, az igyekszik magával húzni minél többeket, és elvezetni erre az útra, az üdvösség útjára. Ez például a szektások sokkal, de sokkal tudatosabban teszik, mint a magukat kereszténynek tartó emberek. Egy kicsit azt látom, hogy a mi gondolkodásunk ilyen öncélú. Rólam van szó, csak hogy ez az emberi kapcsolataimban derül ki, hogy miről is van szó, amikor magamra gondolok. Az üdvösség nagyon komoly kérdés, ez a teljes életet élő embernek az ügye. Szeretném a testvérek figyelmét felhívni arra, hogy holnap este a Szent István Bazilikában Mága Zoltán művész úrral egy koncert lesz, ezt közösen szervezzük, hátrányos helyzetű gyerekek iskola kezdésében fogunk segíteni, az összes bevétel ezeknek a gyerekeknek a életét, illetve a családjaik életét akarja könnyíteni. Nagyon egyszerű a dolog, gondoljunk a jövőre. A hátrányos helyzetű embernek a jövője, hogy néz ki a mi jövőnkkel összehasonlítva? És akkor azt hiszem, eléggé egyértelmű a kérdés. Nagyon, nagyon jó szívvel ajánlgatom mindenkinek, mert ezeket általában meghallják az emberek, aztán vagy valaki más csinálja. Tegnap egy kedves élményemet elmondok még gyorsan. De nem szoktuk imádkozni itt a templomban ilyen alkalmakkor az Üdvözlégy Máriát. És tegnap vidéken temettem és miséztem, és a mi atyánkkor egy kicsi lány így a középen állt egy szál maga. Utána megkérdeztem, hány éves, hát kiderült, hogy 2 éves és 2 hónapos volt. És ahogy mondtuk a mi atyánkot, ez a gyerek tökéletesen mondta az imádságot, tehát nem csak a szája járt, mint sokszor a gyerekeknek, nem tudja még, csak azért imitálja. Tökéletesen tudta, és utána oda mentem hozzá, és gratuláltam neki, és akkor nézett rám, mondom, te tudod a mi atyánkot? Azt mondja, igen. És akkor anyukájával beszéltem, ennyi kis az én hiúságomnak jól esett, mert anyukáját én kereszteltem. És megdicsértem a kislányt, és azt mondja, atya, azóta, ahogy ez a gyerek tud beszélni, azóta nem tudunk étkezni imádság nélkül. Ez minden étkezés előtt felszólít bennünket az imádságra. De azt mondja, nem csupán a mi atyánkra, hanem a gyümölcsös Jézus imádságára. A gyümölcsös Jézus az az üdvözlégy, mert ő már azt is tudja, és ő így mondja, hogy gyümölcsös Jézus imája. Hát elmondta aztán nekem a gyümölcsös Jézus imáját is. Nagy, nagy öröm volt a szívemben. Szóval a gyerekek nagyon érdekesen tudják megfogalmazni a lényeget. Szóval mi lesz velük? Mi lesz belőlük? Ahogy mellettünk főnőnek. Hát legyen jövőjük. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében. Isten.